Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, beindítjuk a mai Millás reggelit. Itt a Rádió Café 98.0-án január 23-a van, csütörtök, és pont fél hét, nagyon pontos indítást hajtott végre Ács Gábor.
Hát ez hagyján, de a tréfarépát is se nyeltem be, mert látom, megint a hármas mikrofonhoz sikerült.
Ja, az... nem láttam, itt volt előttem. Ja, elkezdtem dumálni.
Jó. Nem rutinból nyomtam a gombot, lényeg az, hogy Gede Balázs sem rutinból állt, de ő annál inkább rutinból állt. Valamelyik ágaskodó mikrofon előtt.
Így van, itt volt az orrom előtt. Jó. Gondoltam, köszöntöm a kedves hallgatóságot. Elmondom még az elérhetőségeinket is. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Nagyon érdekes, hogy van, aki arról számol be, hogy milyen jól lehet haladni. Ez D-kartás volt, azt írta, hogy kis optimista jó reggelt kartások, a tegnapihoz képest, ja nem,
erősebb
forgalomról számol be, nagyobb torlódás, ma 26 perc a szokásos útval, ja nem, a lazábbról én számolok be, mert hogy a Budaörsi út ilyen teljesen, volt egy pillanat, amikor én felhajtottam, hogy nem volt ott kocsi, hát azért az elég ritka abban a háromsávosban, és utána az alsó rakparton is jól lehetett közlekedni, tehát ez nyilván a múlt, mert ez fél órával ezelőtt volt. Hát azóta látom, már erősödhet.
Balázs, föl van adva neked a leckeim, úgy látom.
Mert?
Hát azt kéne. Dékartás ritkán ír. Nem, szokott azért, de azért annak oka van, hogy egy másik üzenetet is írjon. Tegnap jött ilyen. Szia Zsuzsi. A napsütle ránk, ha veled kezdjük a reggelt. Köszönöm. Na ezt kellene megugrani, hogy D-kartás rólad is valami hasonlót.
Rólam.
Hát, vagy rólunk, vagy bármi másikunkról. Úgyhogy
hát ezen sokat kell. Ez még arrébb lesz. Ezen még kell érzem. Dolgozni.
Sokat, igen, sokat.
Bárki úgy gondolja, hogy a napsütle rá
általunk. De ha már itt tartunk, fog, úgyhogy most lassan egy
ha hét. Ha közünk nem is lesz hozzá, tehát nem nekünk köszönhető, de...
Nem, mi fújjuk el, igen, a hidegpárnát természetesen, de majdnem egy hét után lehet, hogy hát ha ma nem is, de holnap már szinte biztosan látunk napsütést. Akár itt Budapest környékén is, hát ma inkább csak nyugatabbra.
Remek. Mérnök is elmorzsolt egy morgást, de jó lenne már világosban ébredni. Azt hiszem már nyugosak a kedves hallgatók, és hát, jó lenne már valami
mennyi?
Tavaszodás.
Két hét múlva, hát akik most ébrednek, tehát nem amikor mi ébredünk, akik ilyenkor már itt dumálunk, hanem akik most ébredeznek ilyenkor, akik mikor mi elkezdjük, nekik már szem két hét múlva hasadni fog. Uh-huh. Február, szem 10 körül azért az már szerintem. Igen, alakul, majd arra már nem kell szerencsére sokat várni. Hát nekünk kicsit többet.
Igen.
Nekünk van az, hogy végre elkezd hasadni.
És akkor visszalöknek a,
és akkor,
a sötétben az órá.
És jön az órállítás. Ezt már az elmúlt években megszoktuk, de az a pár nap, amikor már egy kicsit pirkadatban jövünk, az olyan jó, aztán újra kezdjük az egész várakozást. Igen.
Jaj, Bogi, nagyon aranyos, azt írta, jó reggelt, de örülök nektek, ez már elég is, köszönjük, nem is kell ilyen. Napsütős, meg...
Nem kiprovokálni akartuk, de nagyon jól esik, köszönjük szépen, ez a három gyönyörű smiley is, úgyhogy
így van. Köszönjük. Azt mondja, hogy Le Papa, Morgan Freeman kartársak, hogy mindig nem tudok forgalomról írni, sajna, de egyre jobb. Tehetek GDP-t hozzá.
Hát azért látod, mekkora
hát igen, korábban. Én azt hittem, hogy ez valami patika reklám, amit az előző nap küldött fotót.
Hát csak nem mindet neki kell benyalnia, vagy nyelnie ennek a kollekciónak,
hát,
de
figyelj, azért jobbulást. Ennek egy jelentős része, ha megnézed, akkor azok ilyen
gyógynövényes
over the counter gyógynövényes cuccok, ilyen nem receptes nyalókák, szopókák nyilván a bedurran torokra, és akkor van közte valamennyi gyógyszer is. Jobbulást kívánunk Le Papának természetesen.
Sokan betegek, suliból is ezt hallom, úgyhogy hát nem tudom, erre mit lehet kívánni, nem, hát elkapod, nem, vigyáztatok magatokra, vigyázzunk magunkra, de inkább, de talán a sok szerencsét az.
Igen. Mindegyében megfogadom, hogy maszkolni fogok, mert milyen jó volt a Covid alatt, hogy nem volt influenza, mert folyamatosan maszkot hordtunk, és meg is fogadtam, hogy milyen praktikus, ugye teljesen logikus, hogy akkor ebben a szezonban, de sosincs nálam.
Sok, többen megfogadták, de senki nem csinálja.
Igen, igen. Idősebbek vannak, akik eléggé akkurátusan szépen hordják. Hát én nem. De eddig, most tudom, mondjam el, igen, lekopogtam, de megúsztam, pedig ha valaki, én aztán nem szoktam kimaradni ebből.
Igen, teged, hogy
igen, minden szerzem. Valaki jobban, kevésbé,
ha nem is
valahogy,
a klasszikus influenza, de, igen, de valami, egy ilyen lepukkadás az egyhetes, igen, igen, ilyen komolyabb meghűlés, megfelelés, ilyesmi megdőlés.
Igen, igen, úgyhogy egyelőre kimaradtam. A kis malacok a kedvenceim, írja egy kedves hallgató. És
a Vácon is többen vagyunk, a rakpart se rohan. Nekem látványosan kevesebben voltak, mint tegnap, viszont beletörött a zónos esőbe a jégkaparom, úgyhogy elhajlott. Kell egy újat abszolválnom. Jó, hát nem a legmagasabb minőség volt, de
épp azt néztem, hogy begyújtás után, ugye, mert hát egy kicsit rámelegítünk, és úgy szedjük le, ilyen letolható volt, tehát nem is az a nagyon markáns, az a nagyon vastag, tudod, amit igen, tolsz egyet, és csak elfehéredik, mert megkapartod a tetejét, és akkor lehet.
Igen, tegnap kezdte, a tegnapi volt súlyos, és a mai az már.
Aha, tegnap, tegnap meggyengült a szerszám.
Tegnap meggyengült, és ma úgy.
Megadta magát.
Megadta magát, ott van, az még csak hát egy elferdült, elhajlott éllel, hát nem annyira felel meg a neki kitalált funkciónak, tehát lehet, hogy pótlásra szorul.
Lehet, hogy pótlás, még nem biztos, még vizsgálni kell, hogy
hát
a használhatós.
Hát ekkora beruházás, azért az ember kétszer meggondol nyilván, hogy ugye mi legalábbis mink magunk között ezt igen, megbeszélhetjük.
Igen. Na, azt mondja, hogy kartársak, ekkora a gond, hogy az én bókjaimra vagytok ki, ez az EU-t. 25 évben titeket megszoktam, és meg is szerettem, ha jó, változik, majd szólok.
Nagyon frappás válasz volt, és köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, tényleg. Na, megköszöntjük a Rajmundokat, Zelmánkat, boldog névnapot kívánunk mindenkinek. Egy-két esemény, meg egy-két születésnapos, csak olyan szúró próba szerűen, mert kicsit beszűkültek itt az idő lehetőségeink, viszont sok megbeszélni valónk van, tehát mondjuk az események közül 1945-ben elhagyja Magyarországot az aranyvonat, ugye a pénzmúzeumban lehet látni róla, filmet beszélgettünk is róla, hogyha valaki a részletekre kíváncsiak, hogy a Magyar Nemzeti Bank arany és devizakészlete, a korvinák és zsidóktól elkobzott értékeket menekítik nyugatra a szovjet hadsereg elől. 1950 az izraeli parlament Jeruzsálemet Izrael állam fővárosává teszi, és jaj, Jean-Picard professzor 1960-ban francia tudós mélytengeri búvárhajóval 12 000 méter mélyre ereszkedik a csendes óceáni Marianárokba a világ legmélyebb pontján. Hát ez lehet, hogy kerekítés, mert emlékeim szerint nincs 12 000 méter mély.
Nekem is furcsa. Azon a környéken van, de mint
igen,
de ő lehet, 11-jel kezdődne, de lehet, hogy
egy aknát azon belül
lehet, is. Emlékszünk, igen.
Igen, igen, igen. De Picard professzor munkássága nagyon izgatott, amikor kamasz voltam, és egy ilyen régi szedetvedett könyvben fekete-fehér fotókkal illusztrálva, ott volt valami lény, aki ilyen teljesen kifehéredve, hogy hát ott nincs fény. Nem biztos a Marianárok teljes fenekén, de valahol ott a közelében mutatták, és hú, teljesen misztikus csodavilág volt az nekem. Születésnaposok, Kempelen Farkas, magyar mérnök, ugye a sakkautomata, sőt, egy ilyen valami beszélő, ilyen ilyen pumpás valami szerkezetet és kreált, amivel emberi hangot lehetett, tehát ahhoz hasonlót lehetett előállítani. 1734-ben született, Stendhal francia író 1783-ban, aztán Édouard Manet francia impressionista festő 1832, Kállai Miklós politikus miniszterelnök 1887, 1898 Szergej Mihajlovics Eisenstein orosz filmrendező. Nagyon hosszú a sor. Széchenyi Zsigmond magyar író, vadász, Afrika utazót is mondjuk, és megemlékezünk róla, 1898-ban született ezen a napon, tehát január 23-án, ő adja majd a mai aranyköpést, úgyhogy mindenképp fontos. Tahitót László Kossuth Díjas színművész született ezen a napon 44-ben, Hargitai Mariska magyar származású amerikai filmszínésznő 68-ban, és Völgyesi Gabriela magyar énekesnő jogász
is. Igen.
Köszönhetjük innen nagy szeretettel. Na, esetleg egy jó muzsika, hogy utána lapszemlézzünk.
Megnézzük, hogy mit írnak a lapok. Közben az én kurzorom is a eddigi csak villogok, de odébb nem megyek helyett, már ideért végre, mire végsoroltad a szülinaposokat, addigra én is eljutottam idáig, de hát úgy látom, nem kell senkivel kiegészítsem, mert hogy felsoroltál mindenkit, akit én is mondtam volna, úgyhogy nézzük mindjárt az újságokban, mi van.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Örülünk, hogy tetszett a hallgatóknak a Gimme Shelter. Egyébként ez egyik legkiválóbb dal nyilván, tehát sokaknak ott van a top listáján, és talán a legtöbb feldolgozást is elérő vagy megérő dal. Egyre hagy hívjam fel a figyelmet, talán kevésbé ismert van, a Sisters of Mercy is feldolgozta. Valami ilyen B-side lemezén, nem is tudom, akkori, nem tudom, nagy alapú kis lemeznek a C oldalán, vagy nem tudom, hol lehetett, de hogy annak idején nagyon megfogott, a sokadik verzióban hallottam, de az egy érdekes dolog. Na mindegy, szóval bármilyen verzióban nyilván a Rolling Stones féle, és egyik, hogy most ezt ők, hogy Mary Clayton vagy Rolling Stones volt, hamarabb együtt csinálták nyilván, de hogy először kié volt, meg hogyan, még mindig vitatkoznak, de azért szerintem elfogadhatjuk, hogy az alapvetően egy Stones dal. Az, hogy Jagger és Richard írta, de hogy éppen most kiénekelte előbb, azt szerintem az alapvetően tök mindegy. Na minden esetre mindig örülök, hogyha eszembe jön és halljuk, persze. Bármilyen verzióban.
Igen, ahogy a hallgatók is pára jelezték. Na nézzük a lapokat. Kérlek szépen a bocsánat, Telexen Brückner Gergő szedett össze három olyan alternatívát, amire jó lehet a PEMAP kamatok újra befektetésére.
Na.
Szakik nyilatkozatai alapján. Hát az első persze a kockázatmentes stratégia, a lakossági állampapír.
Azt meg, hogy melyik?
Azt meg, hogy melyik. Hát itt vannak a bónusz, infláció követő fix magyar kincstári takarék, gyakorlatilag csak felsorolásszerűen a hozamok.
Hát ha valaki nem csak... Ja, hát igen, meg hogy hogyan változhat, meg hogy milyen piaci körülmények között melyik lehet a legjobb, azt is érdemes persze megvizsgálni. Erről beszéltünk, ajánljuk a mi kis podcastunkat.
Így van, ami a YouTube-on erről lehet meghallgatni, mert ott található. És igen, és van még kettő, a rövid stratégia Amerika, mert hát nagyot mentek, de az Equilor szerint ugye az amerikai piac még mindig rejthet potenciált magába így az évelején, tehát ilyen rövid távon értékegységi stratégia alapján pedig Lengyelországot lehetne mondani, ott a VIG alapkezelő az, aki állást foglal ebben az ügyben.
Tegyük hozzá, a szakértők között azért véleménykülönbség van ez ügyben, tehát azt Európa a folyamatos alulteljesítés után nagyon sokan és minden évben várják Európa föltámadását.
Bizony.
És most is sokan nyilatkoztak így, mások szerint pedig ez nem fog bekövetkezni, és Amerika lehet a nyerő továbbra is. Hiába sokkal drágább, az értékeltségi szintek is jóval magasabbak, de sokan szavaznak. Úgyhogy szerintem a legjobb, hogyha ezt megosztjuk, és inkább cégekre megyünk. és akár a szakértőkre bízunk, mert hogy ez most egy.
Nekem az még egy továbbra is egy rejtély egyébként, hogy a kijövő pénzek, tehát ugye ezek nem megy az egy, egybe csereszabatos eszközök. Tehát eddig állampapírban voltam, és ott kaptam kamatot, nem tudom, hogy.
Nem leszek azonnal nagy kockázatvállaló
és részvényes. Pontosan, és rohan Amerikába, azt látva ráadásul, hogy folyamatosan emelkednek az árak. És, szóval itt még azért ez egy nagyon-nagyon nagy talány, ugye, hogy mekkora pénzek hogyan és merre fognak vándorolni.
De hogy irgalmatlan pénzek mozdulnak meg, az szinte biztos. Tehát ugye ez, amikor a miniszterek, sőt, hogy ebből is politikát csinálnak, de az, hogy...
Már készült tegnap.
Hát a tegnapi az egészen döbbenetes az volt, igen. Tehát amikor a maga miniszterelnök...
Kis ilyen köszönjük meg, hogy...
Már előkészíti, hogy nagy bejelentés jön.
Igen, jó
és
hír.
És a jó hír az, hogy kifizetjük neked a kamatodat. Hát, azt a mindenit neki.
Én inkább azért... izgultam egy kicsit, mint hogy örvendeztem volna, hát, hogyha ezt jó hírként kell apostrofálni, hogy ki tudják fizetni, akkor nem tudom, aggódjak, vagy...
De, tudod? Én azon lepődtem meg, azért volt nekem ez furcsa, mert ugye nagyjából a kommunikáció azért nagy részt a bázisnak szól.
Igen.
És hát a különféle adatok alapján, ami mondjuk a végzettséget, meg a lakhelyet, meg sok minden alapján megmutatja, hogy melyik, hogy a kormánypárt mögött kik a fő bázis, hát ott viszonylag kicsi lehet az átfedés a nagy PEMÁP tulajdonosok körével, hogy akkor körbeírjam. Tehát akinek van prémium állampapír, és van legalább néhány milliós, de inkább nagyobb megtakarítás, és kihasználta ezt az irgalmatlan, magas, kockázatmentes kamatot, amit az inflációs elszállás miatt ezek a papírok fizetnek, azok szerintem inkább a fejüket fogják. Tehát nem tudom, kinek szólhatott ez, hogy ezzel próbált népszerűsködni a miniszterelnök, ez tényleg teljesen érthetetlen.
Tehát most, amikor slusszpoénként még ráadásul, hogy bármire elkölthetjük, amit kaptunk kamatot. Köszönjük szépen.
Értem a mondást abból szempontból, persze, hogy nekik az is jó, hogyha állampapírban marad, de hogyha kiveszik az emberek, és elkezdik költeni, elkezdenek fogyasztani. Bizony, a fogyasztás is bizony. Jó, mert azzal pörgetjük a GDP-t, az is teremt némi mozgásteret a gazdaságban ahhoz, hogy az államnak legyen pénze, osztogatni a következő választás előtt, most nagyon leegyszerűsít. Ez is világos. Csak itt igazából az a kör, meg nem így szoktak kommunikálni. Amikor az egész történt, és itt álltunk, és sokszor elmondtuk, hogy ez egy egyszeri lehetőség, lehet, hogy 100 évente egyszer van ilyen, ajándékba kapod a 35%-ot 2 évre, én is rengeteg cikket írtam erről, és szép lassan az emberek erre elkezdtek rácuppanni, de akkor is kb. 10-ből 5 olyan hozzászólás volt, hogy hülye vagy, én ezeknek nem adom. Tehát igen, amikor a pénzügyi racionalitás teljesen szembeállt azzal, hogy az állammal szembeli, illetve a kormánypártokkal szembeli bizalommal, és mégis ennek ellenére ment bele annyi pénz, aminek most a kijövetele lett a para, mert ugye most ért véget ez az időszak, akkor ez a kommunikáció, hogy jó hír, megkapjátok ezt a kamatot,
erős.
Inkább érthetetlen. Tehát, hogy ez most, ez nem tudom, ezt talán kicsit félre célozták volna amikor kitalálták, hogy ezt hogyan is kellene kommunikálni, vagy kell egyáltalán ezzel erről kommunikálni inkább. Tényleg csak fogom a fejem, és nézek ki belőle. Nem értem ezt.
Furcsa hangzott mindenképp.
Igen.
Na nézzük akkor, hogy mi van még.
Egy fontosat hagyd tegyek hozzá, tehát akkor lezárva, ha valakinek van még állampapíros kérdése, illetve PEMÁP-os kérdés, akkor nyugodtan. Most akkor röviden összefoglaltuk, megvan a podcastunkban is. Egy dolgot azért érdemes még hozzátenni, hogy az egyik, ami alternatívaként szóba jöhet, az egyik papír, a bónusz, annak most van a kamatfordulója, és már kiszámolható, de azt nem szokták nagyon kommunikálni, hogy mennyi lesz a következő kamata. Vasárnap fordul majd, és miután az elmúlt 2 diszkontkincstrágy aukción hirtelen az elmúlt héten, tehát most kedden és a múlt kedden megugrottak a hozamok, és ez a papír ezt követi, nem az inflációt. 7-7-essel fog kezdődni. Tehát a következő, ez negyed évente váltja a kamatot, utána persze visszamehet, de azért az elmúlt évben is ez nagyon jól hozott, csak az emberek kevésbé szeretik, mert bizonytalanak érzik a magát a változó kamatozást. Az inflációhoz kötött változó kamatozás az jobban előrejelezhető, az inflációt látjuk mondjuk 1-2 évre előre, az tök jó, ráadásul nagy késéssel követi le. De a prémiumnál egyértelmű volt, hogy mivel számolunk. Nyilván a bónusz meg pont azért jó, hogyha véletlenül fölfelé megy az infláció, fölfelé mennek a kamatok, akkor rögtön leköveti. Úgyhogy személy szerint én a nagy súlyos részét ebbe szoktam javasolni tenni, meg a családi tanácsadások, vagyonkezelések alkalmával is ezt szoktam javasolni, és most megint hetesen fog kezdődni a következő 3 hónapra a bónusznak a kamata, úgyhogy ha valaki abból indul ki, hogy ő egy picit kockázatvállaló, de ezt úgy érné el, hogy egy részét azért benne hagyná a lakossági állampapírban, és mellé tenne egy kis kockázatos részt bárhol, most abba nem menjünk bele, mert ott azért a választék nagyon-nagyon széles, akkor a lakossági állampapírok közül én továbbra is a bónuszt tartom a legvonzóbbnak, meg persze a fix papír is ott van, de ezek között lehet súlyozgatni, de hogy itt egy kamat emelkedés van, amit nem az állam ad, hanem egész egyszerűen a piaci folyamatokból ez következik. Szóval ez a hetes kamat, ez majd vasárnap fog, amikor ez átáravódik hivatalosan bevillani, úgyhogy ezzel lehet érdemes számolni. És az érvényes lesz a következő 3 hónapban, pont akkor, amikor nagy pénzek kiesnek.
Na hát
a
ez Redusnak egy pont jó válasz, mert azt kérdezte éppen, hogy a PMAP után mi az, amiben lehet valami átmeneti puffert képezni addig, amíg a kiszámolt ingatlan nem jön a szemünk elé. Úgyhogy ez akár erre is jó lehet.
Hol nézhetem meg ezt a bónuszt, nekem ilyen van? Hát elvileg az van a szabályzatban, hogy az új kamatot mindig, amikor ezt kiszámolják, megvan a 4 aukció, akkor ezt felrakják az AKK oldalára, meg az állampapír.hu oldalra, én soha nem szoktam megtalálni, mindig magamnak számolgatom. És amikor eljön maga a kamatforduló ideje, tehát csak pár nappal a megalapítás után, tehát jövő, majd most vasárnaptól nyilván már az lesz kint, mert hogyha valaki venni akarja, akkor már azt látja, az lesz az aktuális kamat, tehát ebben a néhány napban én soha nem szoktam megtalálni, mindig magamnak számolgatom az aukciók hozama alapján. Na mindegy, ezt hamarosan azért nyilvánvalóbb lesz. Úgyhogy euróban is működik ez, kérdezi a hallgató. Hát van eurós állampapír.
Eurós állampapír is, igen,
tehát ha valaki a forint maradna állampapírban, de fél a forint gyengüléstől, akkor az eurós magyar állampapír az tök jó lehet. Csak nem olyan egyszerű az, hogy eladom a PMÁP-ot és berakom abba, mert az euróban kell lenni a pénznek, euróban kell beutalni, és a kincstár nem vált euró. Tehát először ki kell utalni, és utána vissza kell euróban utalni, és nekünk kell átváltani, vagy bankkártyával, eurós bankkártyával, vagy hát eurós is működő bankkártyával kell megvenni, hogyha valaki eurós állampapírra szeretne váltani. Na jó, egész jó kis állampapír tanácsadókört tartottunk.
Úgyhogy még gyorsan egy tőzsdei összefoglalókört is kéne.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsde azt mondja, hogy 7%-kal emelkedett, mármint az index 85.644 pontra. Vezető részvények közül a legjobban, emlékeim szerint, igen, a Magyar Telekom ment 1,6%-kal 1402 forintra.
Na, megvan az 1004 is.
Igen, a Panergini, vagy a Richter 4%-kal 10.660-ra, az OTP 6%-kal kereken 24.000-re, és a MOL 7%-kal kereken 2900-ra, de nem itt voltak a nagy sztorik, hanem a 4IG 8%-os emelkedésében, az Autovallis végre belendült 4,1%-kal 172 forintra ugrott.
Oh, napok óta sunyog fölfelé, és most láthatóan rácuppantak, úgyhogy sokat beszéltünk arról, hogy ahhoz képest, hogy milyen elképesztő fejlődésben vannak, viszonylag keveset.
Igen, tehát nem ingyen ebéd volt, de egy nagyon jól megfogható, valami oknál fogva, majd napig nem derült ki, alulárazott papír volt, ami...
És akkor indultam, amikor semmi nem történik.
Így van, így
de ez
van,
így szokott
így
lenni
van.
Gyakran egyébként.
Pontosan. Úgyhogy így néztünk ki tegnap a bétem.
A Wall Street-en pedig, hát talán mondhatom azt, hogy egy tipikus nap volt. Abban az értelemben, hogy a papírok nagyobbik része lefelé tartott, az indexek pedig fölfelé, mert hogy a legnagyobb súlyú papírok, különösen a legnagyobb súlyú technológiai cégek tegnap is szépen muzsikáltak, és ebből lett az, hogy hiába ment a New York-i értéktőzsdén és a Nasdaq-en is jóval több papír lefelé, mint föl, az indexek nem ezt mutatják. Hogyha az S&P-ből kivesszük a súlyozást, és az egyenlő súlyozású S&P-t nézzük, amelyben minden egyes részvény pont ugyanannyi akkora súlyra szerepel, akkor az valami 0,5%-ot talán esett is. De hát ugye súlyozva nézzük a fő indexet, úgyhogy ott is lett egy újabb rekord. A Nasdaq ráadásul markánsan felül teljesített, bőven 1% fölötti emelkedés produkál, de az S&P is 6%-ot, és a Dow Jones is 3%-ot, tehát úgy, hogy azért a papíroknak a nagy része ekközben lefelé ment. Szektorszinten természetesen IT volt a vezető, kommunikációs papírok, és most korrigáltak lefelé a korábban jól teljesítő és nagyon gyors jelentő pénzügyiek. Természetesen az energiával, az olajár további esésével együtt az energetikai papírok is lefelé mentek, és egyébként az ingatlan is. A Netflix hozott ki nagyon jó eredményt, ugrott majdnem 10%-ot, úgyhogy ők voltak a leginkább kiemelkedők a Wall Street-en.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Azt írja, hogy hallgató, lehet, hogy rosszul értelmezem, de az állampapír kamatokat az állam, azaz az egyszerű adófizető fizeti. Szóval annak kell örülni, hogy az, akinek nincs pénze, fizet annak, akinek van. Hát ezt tessék akkor kormányon számon kérni, hogy minél nagyobb a költségvetési hiány, annál többet kell költségvetnie tőlem is például, és azt kell neki visszafizetni a kamatostól. Tehát ez nem egészen így megy, aki hogy adófizető, meg nem adófizető.
Igen, de aki adót fizet,
jó, az... technikailag igen, az pontosan.
Tökre számon kérheti a kormányon, hogy most miért van ekkora kifizetési kötelezettség. Nyilván azért, mert az infláció elszállásában neki is része van, és ez egy jogos kritika. De most mi itt kimondottan a befektető oldalról vizsgáltuk meg a kérdést, hogy akkor mit lehet tenni. És hát az bűn volt nem kihasználni ezt a lehetőséget, ha már előállt.
Czoller Andi van itt velünk, kicsit álmoskásan, jól látom?
Nem vagyok álmoskás, gondoltam, hogy én megreszkírozom, és ha nem rúgtok ki páros lábbal, akkor bejövök ma reggel. Nem,
kicsit még.
Ugye? Hát én tudom, de...
Komoly fejlődés mutat a tegnapihoz képest.
Hát a hétfőhöz képest, meg végként, de már nem 20 másodpercenként. Hát meg 20 másodpercenként raktam össze, tehát minden második mondatnál meg akartam fulladni. Most megpróbálom élőben abszolválni.
Most is majdnem sikerült, de ez már azért tényleg komoly javulás.
Meglátjuk.
Hát örülünk, hogy itt vagy.
Akkor viszont én azt kell, hogy az adás lebonyolító kollega ne a jogkurtját kanalazza, hanem rád figyeljen, hogy esetleg. Ja, majd te. Jó, oké, akkor felkészülünk egy komoly hírekre, utána jövünk vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, január 23-a csütörtök reggel van 7 óra 10 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is, és Zsuzsi hallgató írta, hogy nincs hang, aztán azt, hogy elment a zene közben, aztán azt, hogy most oké. Köszönjük! Ez valószínűleg...
Ja, mi hallottuk, de lehet, hogy
igen,
volt
ott igen, igen, lehet, hogy ott volt valami a vételkörzetben, vagy a sávszélességben, attól függ, mint hallgat minket, Zsuzsi, hallgató. Azt mondja, hogy 2025 költségvetés kiadási oldala 4000 milliárd forinttal több, mint a bevételi oldal, ez 10%-os a kiadási oldalnak, vagy 10%-a a kiadási oldalnak, ha egy cég így tervezne, hosszú távon csődbe menne. Hát igen, a költségvetéseknek könnyű, ugye, mert azoknak a finanszírozása az jobban megoldott, mint egy cégé, úgyhogy nekik sok mindent szabad. És minél menőbb devizája van, vagy minél nagyobb a gazdaság, annál többet lehet, ugye nézzük meg a japánokat, meg az Egyesült Államokat. Azt mondja, hogy... A jogásztól megkérdezhetnétek, mi az erősebb, egy régen alapított elővásárlási jog, vagy egy később született kormányrendelet. Megjegyzem, a mostani rendelet alapító slendriánság, hogy nem vették észre az elővásárlási jogot.
Hát igen, slendri, ebből slendri, meg lesz hát ez vagy, igen, ezen tegnap mi is dilemmáztunk, hogy ez slendriánság volt, vagy pedig miután ott volt a másik, azt már jogászok ellenőriztetve erősebbnek érezték, és akkor most megy a politikai üzengetés
és csihipuhi,
de igen.
Annál, hogy ez hihető legyen a slendriánság.
De az egész értetetlen, meg az egész valahol végtelenül szomorú, hogy így megy ez a kivéreztetés, az az irgalmatlan politikai harc, és akkor a küzdelem, üzengetés, hogy még jogi helyzetet is eltérően értelmezünk. Van egy bírósági döntés, és teljesen máshogy értelmezi a két fél. Van egy erős fél, aki hozza a döntéseket, alkotja a jogszabályokat, számára általában kedvezően, gyakorlatilag teljes kontroll nélkül tudja ezeket megcsinálni, és akkor ennek nagyjából a város meg az emberek isszák meg a levét. Szóval ez az egész, ahogy az ember olvassa a híreket, egyre inkább így facepalm érzése van, nem, hogy legyen már ennek vége. Miért nem lehet ezt normálisan?
Nem tudom, de térjünk rá a tegnapi témánk folytatására. Bizony, bizony. Gázolaj Gárdonyban a múlt kérdezzük.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Tegnap beszélgettünk Simon Gergelyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjére arról az olaj szivárgásról, ami fel is lett derítve, folyik is a természet helyretétele Gárdony környékén, de megpróbálnánk az okok mögé nézni, vagy azután nézni, hogy a MOL mit tud ezügyben még tenni. Bakos Piroska, a MOL szóvivője a telefonunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, hát tegnap sok mindent elmondtunk. Arra lennénk talán kíváncsiak, hogy mi okozta alapvetően ezt a problémát, hogy itt az infrastruktúra öregszik, mert hogy ahogy Simon Gergely is rávilágított, azért nemrég volt ez a kismajsai eset, tehát mint hogyha kezdenének kicsit szaporodni, vagy lehet, hogy a véletlen műve, hogy most pont összeért egy pár, de hogy mi okozta ezt a szivárgást, tehát mi volt az ok?
Ezt egyelőre mi is vizsgáljuk még. Aha. Ugye itt egy 190 km hosszú termékvezetékről beszélünk, ami a százhalombattai finomítóból viszi a terméket, jelen esetben gázolajat Pécsre, az ottani telephelyünkre. Amikor érzékeltük mi a rendszerünkben...
Bocsánat, csak ez azt jelenti, hogy nem minden autó, amelyik a kutakra viszi ki a gázolajat százhalombattáról indul, és szólja szét az egész országban, hanem ez a terítő infrastruktúra része, tehát hogy vannak
ez meg, így ugye, van.
És akkor onnan indulnak
csak van. Ott, ugye? Nagyon sok ilyen, nagyon sok ilyen termékvezetékünk van, tehát nem csak olaj van ezekben a vezetékekben, hanem termékeket is, aha, gázolajat vagy benzint is, uh-huh, viszünk az ország különböző pontjaira ezeken a vezetékeken keresztül. Nyilvánvalóan sokkal jobb a föld alatt vinni, mint fönt mondjuk akár tankautókkal, hiszen jóval kevesebbet tudnánk akkor, és jóval nagyobb autó, kamion mennyiséggel szállítani, amennyit most így egy vezetéken keresztül tudunk, például a pécsi telephelyünkre, illetve az országban lévő egyéb telephelyünkre szállítani. Tehát ebben gázolaj van, és amikor mi érzékeltük a nyomás veszteséget, vagy nyomás ingadozást a rendszerben, akkor azonnyomban elkezdtük feltérképezni, hogy hol lehet a 190 kilométeren belül. Ugye általában ilyenkor ennek van valami külső nyoma, hogyha mondjuk gázolaj kimegy akár a földekre, akár növényekre. Ez most jelen esetben nem volt, tehát a kollégák megvizsgálták, végigmentek a szakaszon, utána drónt is felengedtünk, ezekből nem tudtuk megállapítani, hogy hol van, és ekkor ugye különböző technikai módszerekkel, belenézve akár kamerával a csőbe tudtuk aztán végül lehatárolni, hogy pontosan hol van maga a szennyezés, és ez lett Gárdony külterület, ez a zárt kerti rész.
De szóval lehet, hogy a helyiek már látták, a MOL meg nem találta meg, ez hogy lehet?
Nem látták a helyiek, ezt akkor nem tudom, hogy ez az információ honnan van, nem.
Hát ugye ők panaszkodnak, hogy...
Nem, ezt mi vettük észre, tehát mivel ennek nem volt nyoma, ezért nem is, tehát ez nem tudom, ez az információ honnan van, ezt mi, mint MOL vettük észre, uh-huh. amikor ez megtörtént, azonnyomban leállítottuk a vezetéket, és magát a vezeték, azt a sérült vezeték szakaszt, ez egy 10 cm-es szakasz egyébként, egy repedés, azonnal kijavítottuk, és utána el is kezdtük magát a helyreállítási munkát ezen a vezeték szakaszon. És jelenleg is tart ez a munka, tehát nem mentünk el azóta sem a helyszínről. Ugye a kármentesítés során eddig 1600 tonna szennyezett talajt szállítottunk el, cseréltünk ki, tehát helyett nem szennyezett tiszta talajt tettünk oda. Amikor pedig már a markolóval nem tudtuk tovább folytatni a munkát, értelemszerűen van egy fizikai határ, amikor egy markolóval már nem lehet lejjebb menni, akkor onnantól lefúrtunk 32 furatot ezen a környéken, és ebből a mai napig is veszünk ki, szondázunk ki gyakorlatilag szénhidrogént, napi 500-600 liter szennyezett anyagot, a többi furatból pedig ellenőrizzük folyamatosan a talajvíznek a mennyiségét. Egyébként azt nagyon fontos elmondani, hogy a mi vizsgálatunk, és nem csak a mi vizsgálatunk, hanem a polgármesteri hivatal kérésére elrendelt Veszprém vármegyei kormányhivatal vizsgálata is arra jutott, hogy ez egy lokális szennyeződés. Mi 50 méteres területet határoltunk le, amelyen belül ez a szennyeződés megmaradt, tehát onnan ez nem ment tovább, és nem jelent veszélyt sem a Halastóra, sem pedig a Velencei tóra.
Tehát a vizsgálat még tart, de ez már akkor kijelenthető egyértelműen, hogy sikerült lokalizálni, és nincs tovább terjedés, nem kell több talajcserét végrehajtani, ilyesmi.
Így van, ezt nem csak mi, tehát itt több vizsgálat is zajlott, nem csak a kötelező vizsgálat, amelyet nyilván ilyen esetben bármi ilyen történik a mi hálózatunkon, akkor mi azonnyomban felvesszük a kapcsolatot az érintett hatóságokkal, elkezdjük a tájékoztatást, mi a polgármester tájékoztattuk ugye folyamatosan, és ilyenkor ennek megvan egy nagyon pontos menete, hogy hogyan kell eljárni ilyen esetekben. A környezetvédelmi hatóság, illetve több hatóság is előír nekünk kötelező vizsgálatokat. A mi vizsgálatunk is azt mutatta, hogy ez egy kis terület, tehát 50 méter, illetve ahogy mondtam, a polgármesteri hivatal is elrendelt ettől függetlenül egy másik vizsgálatot november végén a Veszprém vármegyei, októberben a Veszprém vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályától kért egy laboratóriumi vizsgálatot, elsősorban az ivóvíz vizsgálatára. És ez akkor kiderült, hogy 200 méteres körzetben vettek mintákat a kutakból, és kiderítették, hogy ezek közül egyik sem mutatotta a repedéssel összefüggő szennyeződést, tehát azok, amelyek ezen az 50 kilométeres körzeten kívül vannak, kettő kutat mutatott meg ez a polgármesteri hivatal által elvégzett vizsgálat is, az 50 méteren belül, amelyben volt szénhidrogén szennyeződés. Ugye nagyon fontos elmondani, hogy itt egy zárt kerti részről beszélünk Gárdony határában, itt nincsen vezetékes ivóvíz, tehát sem vezetékes ivóvíz nincs, sem ugye nyilván a mosdó WC-t sem tudják így lehúzni, tehát itt furt kutakból veszik a vizet az ott élők, és ez a vizsgálata a polgármesteri hivatalnak kimutatta azt is, hogy ezekben a kutakban sajnos nitrét és nitrát szennyeződés is van, sőt némely kutban akár E. coli baktérium jelenléte is ott van, tehát kifejezetten kérték a lakosságot, hogy ne használják ivásra semmiképp sem, és mondjuk kisgyerekeket sem mosdassanak, fürdessenek ebben a vízben.
Ez már nyilván korábban, mint ahogy a szennyeződés történt, tehát attól függetlenül.
Ezt nem tudjuk, ez teljesen független a mi szennyeződésünktől, hiszen a nitrit tartalom, vagy az E. coli az tőlünk nem jöhet. Ez egy független dolog, amit mondtam, itt furt kutak vannak, tudomásunk szerint némelyik illegálisan, úgyhogy ez teljesen független ettől a szennyeződéstől. Ez meg tudtuk állapítani, hogy hol van a mi szennyeződésünk, ezen az 50 méteres körön belül a kettő kútban, és ezeket itt mi nyilván ezekkel a családokkal el is kezdtük a tájékoztatást és a megbeszéléseket.
Pedig pont ez, mert hagyd térjünk térjünk még vissza, pont ez volt még a komoly kritika, hogy a lakók azt nyilatkozták, hogy ők igazából nem tudtak semmiről, a másik pedig, hogy amit a MOL először kommunikálta, ahhoz képest kiderült, és egy adatigénylés nyomán derült ki, hogy jóval kiterjedtebb, nagyobb a szennyezés, hogy ezt nem lehetett volna jobban kommunikálni?
Hát mi ebben az esetben, ugye, ahogy mondtam, először is mindig kommunikálunk a hatóságokkal, és mi a polgármesteri hivatalt folyamatosan tájékoztattuk, aki pedig a település Facebook oldalán keresztül minden tevékenységünkről a területen beszámolt. Egy közmeghallgatás volt a településen, és 3 lakossági fórum, ezekre mi mind adtunk tájékoztatást, közben pedig elkezdtük akár a tehát amikor ez a meghibásodás történt, utána is adtunk ki közleményt is, tegnap előtti napon is kiadtunk közleményt, tehát folyamatosan tájékoztattunk. Az, hogy a különbség a kettő között, ugye az első itt 10 köbméter volt a leges-leges becsült adat, amit megadtunk, ez akkor, amikor felfedeztük, hogy akkor Gárdony körzetében lehet valóban ez a meghibásodás ezen a 190 kilométeres termékvezetéken. Ez egy becslés, mivel nem volt nyoma, külső nyoma, és még nem kezdtük el a feltárást, ilyenkor kötelező a hatóságnak adni egyfajta becslést. Amikor aztán folytattuk a munkát, és megtaláltuk az elfolyást, és megláttuk a mértékét, akkor pedig jött a következő adat, ez a 487 köbméter, amit, mint mondtam, lehatároltunk, és most ennek a továbbra is folyik az ennek a kármentesítési munkája.
Uh-huh. Nagyon fogy az időnk, mi a következő lépés?
Február 28-áig kell lefolytatnunk ezt a tényfeltárást, és akkor ezek alapján kell kidolgoznunk egy végleges tervet arra, hogy hogyan tudjuk a szennyezettség teljes körűen és hatékonyan kezelni. Ezt ugye el kell juttatnunk illetékes hatóságoknak, hivataloknak, és természetesen akkor tájékoztatni fogunk mindenkit, lakosságot, érintetteket.
Világos, oké. Köszönjük szépen! Jó munkát, szép napot kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm, úgy szintén, viszont hallásra mindenkinek.
Bakos Piroskával, a MOL szóvivőjével beszélgettünk erről a termékvezeték szivárgásról.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Hát mindenféle zsívánsággal fogunk most foglalkozni a tiltott piaci manipulációtól a bennfentes kereskedelemig, mert hogy most gyorsan egymás utánba a két ilyen esetet is feltárt a felügyelet, úgyhogy Binder Istvánnal, az MNB felügyeleti szóvivőjével meg is beszéljük ezeket. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a számunkra is ijesztőbbnek. Ugye történt egy kisebb forgalmú részvények esetében, hogy valaki akkor átvett belőle, hogy gyakorlatilag ő kitette a napi forgalom zömét. Ezzel mi a probléma? Ja, és kapott is ugye felügyeleti bírságot, azt hiszem 10 millió forintot.
De hogy, honnan minősül ez tiltottnak? Igen. Vannak nagyon kis forgalmú papírok, van olyan papír, ahol ha egy mezei kis befektető, mondjuk 500 000 forintos megbízása, akár a forgalomnak jókora
része. Vagy akár a nagy része is lehet.
Igen. És mitől manipuláció ez, meg mikor nem?
Hát nagyon nem mindegy az, hogy előtte esetleg mondjuk egy kibocsátó mit mond, mondjuk azt mondja, hogy ő szeretné ezeket a részvényeket visszavásárolni, és adott esetben ezeket nagy tételben el is kezdi visszavásárolni, de esetleg utólag kiderül, hogy nem volt igazából ilyen visszavásárlási programja, és adott esetben ennek ellenére mégis mozgatta ezzel történetesen az árfolyamot. Tehát olyan volumenben kereskedett, ugye a tervezetünk arról szól, hogy adott esetben bizonyos napokon 50%-et, bizonyos napokon a 90%-et megmozgatta. Tehát azért még van mellett egy második információ is itt a történetnek, hogy nevezetesen mit mond egy kibocsátó egy részvénynek a megvásárlásáról, és indít-e ténylegesen részvény visszavásárlási programot.
Tehát, hogyha semmi nem történik, és nincsen hír a cég házatáján, tehát nincs mire reagálni, de azért vannak nagy vevők, akik uralják a piacot, akkor az még nem minősül ezek szerint manipulációnak.
Hát ördög a részletekben, tehát hogy ott pontosan mi történik, pontosan mikor történik ez a kereskedés. Nagy adott esetben nem az utolsó pillanatokban történik egy nagy forgalom, netán árfolyam beállítás céljából. Tehát én azt tudom erre mondani óvatosan, hogy attól függ.
Aha, tehát annak vannak jelei, ugye, tehát hogyha én szépen elporlasztom, próbálom a legjobb áron megkapni, és egész nap vásárolok apróbb tételeket, de mégis a 80%-a lettem az adott kispapír forgalmának, akkor jó eséllyel mondhatja azt is a felügyelet, hogy nem látszik itt a szándékosság, egyszerűen a likviditás hiányából ered az, hogy elmozdítottam mondjuk a vásárlásaimmal az árat.
Elképzelhető ilyen is, de azért mindig az ördög a részletekben, meg kell ezeket mindig nézni, tehát én most nem tudok.
Ez csak azért izgalmas, igen, mert ugye, tehát itt benne van az is, hogy valaki mindenféle rossz szándék nélkül, nem ismerve ezeket a dolgokat, egész egyszerűen elhatározza, hogy valami kevésbé likvid papírból, neki úgy is megéri, hogyha 5%-kal mondjuk eldurantja az árat azáltal, hogy mondjuk kiveszi a könyvet bizonyos árig. És akkor ezt megtette, egyszer csak kopogtat a felügyelet, hogy háló, ez nem volt piaci kereskedésnek megfelelő, tessék 10 milliót kifizetni még.
Igen, azt nézzük meg, hogy ezt esetleg hosszabb, húzamosabb időn keresztül tette, hogyan mozdult az árfolyam, mi volt esetleg az ő motivációja. Tehát én azt tudom mondani, hogy meg kell nézni a részleteket, és meg kell nézni azt, hogy pontosan azonosítható-e, detektálható-e az, hogy itt felfejthető-e, hogy mi volt utólagosan a szándék.
Világos. Uh-huh. A másik, az Opus ügylet, az viszonylag simább ügy, ugye, mert ott, hogyha jól olvastuk, akkor egy benfenteskedés zajlott.
Tehát a benfentes információ birtokában zajlott a
kereskedés. Ami egyértelműen ugye felügyeleti bírsággal jár, ha kiderül.
Így van, és nem csak felügyeleti bírsággal, hanem ugye 2023-ban a Nemzeti Bank támogatásával, vagy elősegítésével büntető törvénykönyv is módosult. Tehát, hogyha ezt a benfentes jegyzék kapcsán érintett kibocsátó alkalmazottja vagy tisztségviselője követi el, akkor ugye akár 5 évig tartó börtönnel is szabadságvesztéssel sújtható, és a Nemzeti Bank ilyenkor általában piaci manipulációknál is, de benfentes infoknál mindig feljelentést tesz. Tehát tulajdonképpen ezeket az elmúlt években is megtettük, ugye mindenféle részvénnyel történt már ilyen, volt ugye Est Media, Waberers, most a közelmúltban volt ez a bizonyos Opus, és ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy nem számít az, hogy végül is eladott, vette, a saját pénzéből tette, más pénzéből tette, az se, hogy végül is kvázi sikerrel járt, tehát abban az esetben, hogyha ő benfentes infókkal rendelkezik, valahonnan benfentes információt szerzett, és ezt még nem hozták nyilvánosságra, és ezt lekereskedte, akkor tulajdonképpen megvalósul a benfentes kereskedelem. Még az se kell, hogy minden ágát, bogát ismerje pontosan annak a benfentes információnak, tehát hogyha azt megtudja, hogy itt lesz egy részvényvisszavásárlás, vagy adott esetben valamilyen nagy ügyletre készül az a kibocsátó, és csak erről valamennyi morzsákkal rendelkezik, de már elkezd ennek a ügyében kereskedni, akkor tulajdonképpen már megtévesztette a piacot, már olyan jogosulatlan előnye volt, ami megingathatta a közbizalmat, a tőkepet, átláthatóságát, és ezzel tulajdonképpen hátrányba sodorta a többi befektetőt.
Uh-huh. Egy utolsó kérdés, hogy lehet ezt feltárni?
Meg még egy majd tőlem.
Ja, akkor meg még egy. Jó, akkor két
rövid kérdés a végére.
Nagyon-nagyon szoros, folyamatos monitoring van. Másrészt azért ez egy közös játék, abban az értelemben is, hogy más befektetők, más kibocsátók, más érintett stakeholderek is jelezhetnek a felügyeletnek. Ezeket azért árgus szemmel követjük, és ahogy a példa mutatja, ezt honoráljuk is. Ami nagyon fontos, hogy itt nem az erős kézzel lépünk csak fel, tehát a szigorú kézzel, hanem konzultálunk és irányt is mutatunk. 18-ban, 22-ben, 23-ban is kiadtunk vezetői körlevelet a kibocsátóknak, a piaci, a már rendeletnek, piaci visszaélésekről szóló rendeletnek a megfelelésről. Tehát konzultatív, segítő, támogató módon is ott vagyunk.
És akkor az én kérdésem, hogy miért nem nevesítik ilyenkor, hogy mi történt? Voltak hasonló esetek külföldön is, mindig közlik, hogy ki kapta a bírságot, mi történt, éppen ugye a londoni kereskedésben vízrészvényekkel is volt, menfentes ügy itt meg. Ugyanakkor körbeírja a felügyeleti hatóság, hogy egy régóta piacon levő a sok pénzt mozgató nagy kis befektető, vagy valami hasonló, most nem tudom pontosan, de hogy nálunk ez a szabályozásból fakad? Tehát, hogy nem lehet közölni a nevét, aki kapja a bírságot, aki elkövette ezeket
a dolgokat? Igen, így van. Tehát mi maximum mindig elmegyünk, sőt, ugye talán azt látjátok, hogy egyre több, hosszabb indoklást is teszünk a határozatok mögé. Minden olyan momentumot, amit a törvény enged, mi a maximumig kihasználunk és elmegyünk. Eddig tudunk irányt mutatni, vagy eddig tudunk tájékoztatást adni. A lehető legtöbbet megtesszük. De ugye itt magánszemélyekre vonatkozó minden egyéb ilyen titokvédelem kapcsán. Tehát addig megyünk el, amíg elmehetünk, és amíg a jogszabályok ezt engedik.
Oké, világos. Oké, köszönjük István, hogy bekukkantottunk így az eljárások mögé. Jó munkát, szép napot kívánok. Szervusz!
Köszi, szervusztok!
Binder Istvánnal, az MNB felügyeleti szóvivőjével beszélgettünk.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na megnézzük, hogy hogyan látják a vezetők, a CEO-k a világot, mert hogy a PwC rendre elkészíti ez irányú felmérését, és most meg is jelent a legfrissebb, a Davoszi Világgazdasági Fórumon lett publikálva, bejelentve. Mezei Szabolcs, a PwC Magyarország cégtársa van itt nálunk, hogy beszéljünk a részletekről. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, csak egy kicsit a módszertanról ez. Hogyan készül, mióta készül, mennyiben más ez esetleg, mint a többi felmérés?
Ez a 28. globális vezérigazgató felmérése a PwC-nek, és Magyarországon a 14. alkalommal készítjük el, és hadd mondjam azt, hogy annyiból más, hogy általában a médiumokban elemzői, illetve kormányzati elemzéseket, várakozásokat látunk. Ugye ez pedig egy nagyjából tisztán piaci felmérést, a piac irányából érkezik, ebben a tekintetben egy teljesen más alapon nyugszik, mint amit megszoktunk. Tehát ezt nem elemzők készítették, hanem most ebben az évben 4700, egész pontosan 4702 vezérigazgató válaszán alapul, ami 109 országban lett felmérve. Ilyen értelemben teljesen más, mint amit általában hallani szoktunk.
És akkor ennek ebben benne van a magyar is?
Benne van a magyar is.
De arról külön még nem tudunk részleteket?
Így van, először a globális adatokat közöljük, és utána pár héttel később jönnek az országonkénti minták, és ennek a keretében majd be fogunk számolni Magyarországról, és hát röviden a környező országokról is, azt gondolom, hogy ez is érdekes lesz.
Na, nézzük, hogy hogyan látják 2025-öt a vezetők globálisan, akkor nyilván globális növekedésről, gondolom geopolitikáról, nagy trendekről, ami befolyásolja a cégműködés, klímaváltozás, EMI, ilyenekről van szó.
Így van, és azt kell mondjam, hogy némileg meglepő az eredmény, mert egy 58%-os optimizmust mértünk ugye az idén, vagy hát ahogy mondjam, azt a 2024-ben most a COVID utáni időszakot leszámítjuk.
Igen.
Mert a COVID után mindenki örült annak, hogy abból ki fog jönni, és mindenki optimista volt, fogalmazzunk így, de akkor azt lehet mondani, hogy 2018 óta nem volt ekkora optimizmus globálisan mérve. Ugye az, ami azért ellentmondásos, mert a világban tele van konfliktusokkal, meg bizonytalansággal.
Min alapszik ez, azt lehet-e tudni? Nyilván vannak ilyen preferenciák, gondolom a kockázatokban, és ott esetleg nyomokban megtalálható az, hogy miből eredhet ez az optimizmus.
Azt gondolom, hogy a globális gazdaság növekedésére vonatkozó várakozást nem lenne ezzel jó ötlet összefüggésbe hozni. Ugye itt mindig két kérdést teszünk fel. Aha. Az egyik, hogy a vezérigazgatónak az egyik, hogy a globális gazdaság tekintetében mire számít, a másik pedig a saját országa tekintetében mire számít. És azt gondolom, hogy ez itt a te kérdésednél az érdekesebb, és akkor itt elszpoilerezek néhány olyan adatot, ami nincs benne a sajtóközleményben. Ugye Nyugat-Európában ez a globális gazdaságra vonatkozó 58%-os optimizmus, ez a vezérigazgatók saját országára vetítve, ez csak 48%, tehát sokkal pessimistábbak, és mondok még egy érdekes dolgot, Közép-Kelet-Európában.
De bocsánat, ez egy ilyen átlag, ugye, mert nyilván van ország, akinél ez magasabb, van, akinek alacsonyabb.
Itt most annyiból hat hype-oljam ezt a felmérést, hogy pár hét múlva ugye meglátjuk, hogy ehhez képest, hogy néz ki a magyar érték.
Igen, világos, az izgalmas lesz.
De mondok még egy meglepő dolgot, hogy ez a szám, ez Közép-Kelet-Európában, tehát ami háborús konfliktussal terhelt régiónkban, ez 64%.
Aha.
Ez 64%, ami így elsőre nagyon meglepő, és akkor nézzük meg, hogy majd országonként ez mit hoz.
Igen, hát gondolom nagy a várakozás, hogy a háborúban, mint a szomszédos háborúban valamiféle változás lesz. Most ugye nyilván merészség azt állítani, hogy béke, vagy fegyverszünet, vagy bármi,
igen.
De hogy valamiféle nyugvó pontra kerülhetnek a felek az idén, ugye sokszor beszélünk ilyen szakértőkkel, külpolitikai szakértőkkel is, akik azt mondják, hogy pusztán ugye a mennyiségi veszteségek, meg az utánpótlás miatt is mind a két félnek érdeke, hogy valami történjen. Ez pedig nyilván egy jobb gazdasági környezetet eredményezhet.
Én azt gondolom, hogy ezen a ponton tegyünk különbséget a vágyak meg a várakozások között, mert én is csinálom ezeket a felméréseket, és azt látom, hogy hát mindenkinek vannak vágyai, a vezérigazgatóknak is, de ezekben a felmérésekben általában a várakozásaikat nevezik meg, és az, hogy ilyen bátran kimerik mondani, hogy optimisták, az ebben az esetben nem egy vágy, hanem sokkal inkább egy várakozást. Tehát ők most már komolyan hisznek abban, hogy valami pozitív ebben a tekintetben történni fog.
Amire utaltam, ez a kockázati preferencia, ez létezik? Tehát ilyenben kérdeztétek őket? Hogy mit találnak most a legnagyobb kihívásnak?
Igen, és itt van egy mágikus hármasunk, amik ugye azért szoktam mágikus hármasnak hívni, mert ezek összefüggenek. Tehát az infláció, a makrogazdasági volatilitás, a geopolitikai konfliktusok, ugye ezek mindig elő szerepelnek a felmérésben, az utóbbi években főleg. Ugye ami idén talán újdonság az, hogy két tényező kezd ezek mellé felzárkózni. Az egyik a kiberkockázatok, ez szerepel tavaly is, csak idén azt látjuk, hogy a súlya az közelít ez az első háromhoz, ami mindig általában vezet az elmúlt években. És van egy további tényező, ami lényeges, ugye globális felmérésről beszélünk, nem magyarról most még, az a szakképzett munkaerő hiánya. Ez is megjelent 24%-kal, és arra számítunk, hogy ez is a következő években errefele fog konvergálni, tehát egy jelentősebb akadályozó tényező lesz, vagy kockázat.
Az AI viszont nyilván hatékonyságbővülést hoz, meg sokan tartanak attól, hogy kevesebb munkáról lesz szükség.
Igen, és pont ezt nem igazolja a felmérésünk. Hangsúlyozom, hála Istennek, mert tavaly is mondtam, hogy nem arra számítunk, hogy a mesterséges intelligencia az munkahelyeket szüntet meg, sokkal inkább egy komplementer jellege van. Itt egy sokkal józanabb hozzáállást tapasztaltunk idén a vezérigazgatók részéről. Ugye 56%-uk mondja azt, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása már most hatékonyságnöveléssel jár náluk. Én erre azt mondom, hogy egyrészt az, hogy ezzel kezdünk, ez természetes. Tehát megjelenik valami új dolog, akkor mi az, ami egy vezetőnek a vállalata kapcsán eszébe jut, ugye növeljünk vele hatékonyságot. És akkor itt utalnék vissza arra, amit Mohamed Kande mondott a Davoszi Világgazdasági Fórumon, és erre mondtam az előbb, hogy meglepő lesz.
Ő a vezérigazgató, ugye?
Tessék? Ő a PwC globális vezetője, így van. Ugye ő azt mondta, hogy vegyük észre, hogy ami most a generatív mesterséges intelligencia, a jelentőséget tekintve, csak ezt még lehet, hogy nem látjuk, mert rövid távon gondolkodunk, ugye az volt a 2000-es évek elején a mobil és a felhő technológia, és ha most 20 év távlatából visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy óriásit fejlődött és változott a világ, tehát hatalmas potenciál van a generatív mesterséges intelligenciában, elsősorban az új üzleti modellek részéről, és ugye azt várjuk, ezért kérdezgetjük a vezérigazgatókat arról, hogy a jövedelmezőség meg az árbevétel tekintetében mennyire köszönhető a változás a mesterséges intelligenciának, mert amikor ezek a tényezők erősebbek lesznek, és nem a hatékonyságnövelés, akkor fogjuk azt látni a következő években, lehet, hogy évtizedekben, hogy a mesterséges intelligencia ténylegesen új távlatokat teremtett. Uh-huh. Ezzel tudjuk tulajdonképpen mérni a következő években ezt az előrehaladást.
Mekkora kihívás ez nekik, ez esetleg a felmérés kitért rá? Tehát, hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához? Ugye ez egy nagyon komplex kérdéskör, kezdve azzal, hogy egyáltalán fel kell mérni, hogy az adott vállalat hova tudja ezt beilleszteni a jelen állapotába. Ahhoz infrastruktúra kell, ahhoz ember kell, tudás kell. Tehát ez egy lehetőség is, de egy kihívás is egyre.
Így van. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz elkezdeni, tehát most már egy csomó pilotprojektet láttunk, egy csomó megoldás élesben is van. Ugye, ami egy nehézséget jelent, hogy, és valójában meg a vezetők szempontjából természetes, hogy megtérülés alapon gondolkodnak az első időszakban. Tehát csinálok egy pilotot, az hogyan fog nekem megtérülni. Most ha azt mondjuk, hogy ez a technológia ennél sokkal távlatibb, és sokkal stratégiai jelentőségű, akkor ezt a szemléletet azért egy ponton egy picit háttérbe kell szorítani ahhoz, hogy ebbe tényleg úgy fektessünk, ami a jelentőségének megfelel.
Uh-huh. Világos. Hát ez nagyon izgalmas, és izgalmas lesz gondolom a hazai is, a hallgatók is már kicsit készülnek rá, és írtak, úgyhogy...
Mikor is?
Pár hét.
Hát néhány a... hét, néhány hét.
Néhány hét.
Hát 3-4 hét, és jövünk a magyar eredményekkel.
Jó, oké, várj, köszönjük szépen.
Világos, nagyon klassz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Mezei Szabolcs volt a vendégünk, a PwC Magyarország cégtársa.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Donald Trumpról nem lehet most eleget beszélgetni, ugye, mert hát éppen két napja regnáló elnök, és hát...
De már sok mindent csinált, és
sok mindent csinált már, de hát a vámpolitikája ugye áll a középpontban, hogyha a gazdasági hatásait vizsgáljuk az új elnöki ciklusnak, úgyhogy erről
ott fogunk. Viszont nem durrantott bele azonnal.
Nem,
akkor néhány várakozással szemben.
Igen, csak egy ilyen kis csendes valami jött a
fenyegetőzés,
a nullás részbe, ugye nem a nagy durranás. Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk erről is. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát teljesen ilyen központi téma lett Trumpnál ez a védővám dolog, mint hogyha ez valami nagyon univerzális eszköz lenne bármire is. Mennyiben van igaza, vagy mi lesz ennek a vége, hogy mindenhol mindenkire védővámot ró ki az Egyesült Államok?
Sok szempontból azt gondolom, hogy 4 év múlva majd eldöntjük, hogy akkor ez csak furkósbot volt-e, vagy egy ilyen tárgyalási eszköz, vagy pedig tényleg történt valami ezen a fronton. Én azt gondolom, hogy egyébként magának a vámoknak a hatásait azért azt többnyire félreértelmezzük, mert ugye a vámoknak a történelme az ugye nagyon hosszú, vagy nagyon, nagyon mély, régi, és ugye visszanyúlik az arany standard időszakára. Tehát amikor vám kivetésről beszélünk, akkor a közgazdások többsége azt mondja, hogy hú, hát akkor az exportáló országnak ugye annyival rosszabb lesz, aki meg ugye a vámot kiveti, ott meg annyival megnő az infláció, meg az áruknak az ára. Ugye ez az általános nézet, hogy ez majd az amerikai inflációt emeli, ez a vám kivetés. Mm. És ugye szerintem ez ugye abból ered, hogy régen fixek voltak a devizek, aranystandard volt, és ez a gondolkodás ugye benne maradt a fejekben. Mert ugye azért a piac az valójában nem így működik, mert ma már nem aranystandard van, hanem egymással többnyire szabadon kereskedett devizák, és hát a dollárral szemben azért nagyjából minden szabadon kereskedett, mert nagyon sok minden szabadon kereskedett, és a piac meg egy ilyen előreállazó mechanizmus, tehát hogy a befektetők gondolkodnak, meg anticipálnak, meg feltételeznek. És ugye erre van egy nagyon jó példám, hogy amikor ugye a Trumpnak a győzelmi esélye elkezdtek növekedni, és ugye azért a Mexikó elég komolyan ugye meg lett fenyegetve, nem is egyszer, hogy valami komolyabb védővám ki lesz vetve a mexikói árukra, akkor az a pezó elkezdett gyengülni, és egyébként a mai napig nagyjából ilyen 20%-ot gyengült a mexikói pezó az amerikai dollárral szemben, és ugye amikor 2 nappal ezelőtt Trump kivetette ezt a 25%-os vámot egyébként Kanadára és Mexikóra, akkor ha így belegondoltok, akkor valójában ennek a vámnak a mexikói exportőrökre gyakorolt negatív hatását, a mexikói pezó gyengülése gyakorlatilag 80-90%-ban már kiegyenlítette, vagy tompította. Tehát, hogy ugye azért valójában nem ez történik, és ugye pont emiatt, mert ilyen nagyon erős a dollár most, mert ilyen mindenki vámokat feltételez, ez valójában nem inflációt okozza az Egyesült Államokban, hanem ugye az erős dollár az jellemzően inkább deflációt okoz, hiszen az erős dollárból a külföldi árukat azért olcsóbban tudják az amerikaiak megvásárolni. Szóval, hogy valójában picit más a mechanizmus, hogyha a devizák mozognak egymással szemben.
És ugye most azt nézem, az euró is hát pár hónap alatt 5%-kal leértékelődött, tehát már is ugye...
Úgymond már beárazott egy kisebb vámemelést Európával szemben is, ezek szerint.
Hát igen, euró, pont ezt néztem, hogy az euró az mondjuk augusztus óta egy ilyen 8%-ot gyengült a dollárral szemben, tehát mondjuk, hogyha ilyen nagyon-nagyon matematikailag akarjuk ezt nézni, akkor egy 10%-os általános vám kivetését a piac 80%-os valószínűséggel árazza. Tehát, hogy azért ez a piac azért gondolkodik, meg a szereplők anticipálnak, meg feltételeznek. És akkor igazából, hogyha a Trump úgy dönt, hogy kivet egy általános 10%-os vámot Európára, akkor valójában már nem fog történni semmi, mert már ennek a hatását az euró gyengülése szövékevésbé tombította. Persze nyilván nem ennyire egyszerű a helyzet,
aha,
csak ugye Pont emiatt gondolom azt, hogy egyébként a vámoknak a kivetése az egy, nyilván ez egy komplex téma, csak ugye van egy rossz, vagy egy kellemetlen mellékhatása szerintem, amivel a Trumpék valójában most szembesülnek, hogy ugye ez a dollár ereje, ez kellemetlen így. Tehát, hogy jó lenne úgy vámokat kivetni, hogy közben a dollár nem erősödik, mert az amerikai gazdaság versenyképességét, ez meg finoman szólva is nehezíti, és ugye pont ez a probléma, hogy ők azt gondolták, hogy kivetik a vámokat, és akkor csinálják egy versenyképes gazdaság, de a kettő együtt azért viszonylag nehéz, hogyha a devizák szabadon mozognak. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy sokkal nehezebb feladat.
És kik lehetnek a nyertesei ennek a folyamatnak, illetve vesztesei, hogyha még további vámfenyegetőzések vannak, és a dollár mondjuk erős marad, vagy akár még ennél a mostani szintjénél is tovább erősödik, például eljön a paritás.
Ugye portfólió menedzserként mindig abban gondolkodunk, hogy mi a leg... Tehát, hogy mi nem látunk a Trump fejébe, és ugye ő híresen azt mondja, hogy nagyon a kiszámíthatatlanság az egyik fegyvere ugye a politikájának, meg a tárgyalási technikájának, tehát, hogy nem minden Budapestről fogjuk kitalálni, hogy pontosan mi fog történni, és ezért nyilván olyan helyzeteket, meg olyan befektetési lehetőségeket, országokat, szektorokat keresünk, ahol ugye mindkét világállapotban, hogyha nagyon erős vám van, meg hogyha nincs vám, tehát milyen minden világállapotban valami jó teljesítményt, vagy jó hozamot tudunk elérni az ügyfeleknek, és ugye ilyen, én szerintem egyébként a mostani helyzetnek a nyertesei egyébként Európában jellemzően a déli államok, amelyek turizmusból, meg szolgáltatásokból élnek, hiszen a gyenge euró az jellemzően ugye a fő versenyképességüket viszont ugye automatikusan javítja, tehát a görög vagy az olasz turizmus, az vagy egy afrikai, egy ázsiai vagy egy amerikai szeméből ugye most 8-10%-kal olcsóbb, mint mondjuk volt egy évvel ezelőtt, de még mondjuk egy európai, és amikor azon gondolkodik, hogy az eurózónán belül utazik, vagy mondjuk elmegy Amerikába, Ázsiába, Afrikába, akkor értelemszerűen szembesül azzal, hogy relatív értelemben az európai turizmus azért egy 8-10%-kal olcsóbb. Vagy hát ennyivel drágább a külföld, úgy nézzük. Tehát, hogy ez mindenképpen egy egyszerű logika, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szolgáltató szektor, turizmus az, ami nettó haszonélvezője lehet a gyenge eurónak, és nyilván azok az országok, akik meg exportálnak, tipikusan Németország, ugye, akik ugye termékeket, feldolgozóipar, árukat, autókat, gépeket exportálnak, azoknak meg ugye nyilván, nem azt mondom, azok meg relatíve rosszabb. Nyilván az euró gyengülése nagyon sokat tompít ezen, mert németek esetén is, de azért ezzel együtt, hogyha a vámok kerülnek kivezetésre, akkor azért nettó összességben rosszabbul járnak. Úgyhogy mi arra számítunk, hogy egyébként a déli államok közül nyilvánvalóan Görögország az egyik legnagyobb turisztikai kitettsége rendelkező ország, nekik, tehát ilyen szempontból, meg ugye van egy nagyon olcsó részvénypiacuk, ami az elmúlt években fokozatosan azért javult ott a helyzet, ugye 2012-ben volt egy ilyen csőd közeli állapot, de azóta azért nagyon szépen rendbe tették Görögországot, tehát még az a várakozásunk, hogy például az ilyen nevető harmadik az ott esetben a görög piac lehet, ahol a gyenge eurónak a pozitív hatásait ugye tudjuk élvezni, ugyanakkor a vámok, hát igazából a turizmusra nem lehet vámokat kivetni, tehát annak a negatív hatásait viszont nem fogja annyira megérezni a görög gazdaság.
Aha.
Na, hát ez nagyon jó. Izgalmas. Oké, okay, nagyon köszönjük a jó sztorit, jó munkát, szép napot.
Köszönjük szépen.
Szia.
Sziasztok.
Jurcsik Attilával, az akkordalapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk Trump védővámjairól, illetve annak lehetséges hatásairól.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Érdekes volt eljutni a Trump vámoktól, kiszámíthatatlanságot, a gíroszig és az alulértékelt görög részvénypiacig.
Ja, de klassz volt ez az út. Mm-hmm. Írja egy hallgató, a Gönc Árpád aluljáró tele van rendőrrel. Ja, hallgató Zsoc.
Zsoc hallgatónak. Zsoc köszönjük hallgató. Az információkat. Ha megtudod azt, hogy miért, akkor azt is várjuk szeretettel.
Oké, Czoller Andi jön a hírekkel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.